Jó estét kívánok mindenkinek! Tánya 46-os fejezeténél tartunk, és hát ugye most már harmadik alkalommal harmadik alkalommal tanulmányozok ezt a fejezetet, még sajnos a fordítást nem sikerült lélegelnünk, de tudom, a következő alkalom lesz az utolsó, már mint a 46. fejezetből, és akkor az igen remélhetőleg meg lesz. Csak hogy miről is volt szó, hogyha gyorsan összefoglaljuk az előző két alkalmat, ugye arról beszéltünk, hogy mi az a gondolatmenet, mi az a úgynevezett meditáció, amivel az ember bármikor föl tudja ébreszteni az Isten iránti vágyakozást, az Isten iránti szeretetet. Azt mondtuk, hogy ezzel kezdte a 46-os fejezet, hogy a biztos ilyen meditáció az a kölcsönösségnek a meditációja, ami arról szól, hogy ugye két ember viszonyában is, ha az egyik ember valamilyen módon viselkedik a másikhoz, akkor ezt a másik előbb-utóbb viszonozni fogja. Ugye, ahogy a példabeszédekben fogalmaz, mint az arca víz tükrében, úgy az egyik ember szíve a másik ember szívéhez, ami azt jelenti, hogy amilyen arca belenézel a vízbe, olyan arc fog rá visszanézni. Hasonló módon az egyik ember a szíve a másik ember szívéhez, az azt jelenti, hogy hogyha valakihez valamilyen módon viselkedsz, akkor az óhatatlanul is előhív benne hasonló érzelmeket. És ez így van két egymással paritásban álló, egy szinten álló ember esetén is. És mennyivel inkább így van, mondja a tárgyában, mondjuk egy két egymástól nagyon különböző szinten álló ember esetében, mondjuk egy király az egyik oldalon, és egy teljesen romlott, és lecsúszott figura kapcsolatában, és ezt hosszasan leírja, azt mondja, hogyha a király az lehagyol ehhez az emberhez, és a mocsokból, amiben fetreng, oda megy hozzá az egész udvartartásával, és fölemeli onnan, és beviszi a palotájába, és ott is a legbelsőbb szobába, és abban a teremben, és abban a szobában, amiben nem mehet be akárki, még a legmagasabb minisztere is, nek sincs oda bejárásuk. Most, hogyha oda beviszi, akkor biztos, hogy ez elő fogja hívni, még inkább elő fogja hívni ebben az egyszerű emberben a csodálatot és a szeretetet a király iránt, mert hogyha valaki egy ilyen magas szintről kap egy ilyen kinyújtott kezet, akkor az még inkább előhívja benne ezt a kölcsönhatást. Ez még inkább fokozza ezt a kölcsönhatást. Azt mondja, ugyanez a helyzet Istennel és a zsidó néppel. Isten, aki ugye hosszasan sorolja, hogy micsoda felfoghatatlan a számunkra, hogy az isteni végtelenség, és Isten teremtményei közül, Isten teremtményei közül mi mennyire egy kis és alacsony pont vagyunk, és itt ugye az előző alkalommal hosszasan mondta, hogy ugye nem csak ez a fizikai világ létezik, hanem léteznek különböző szellemi és spirituális világok, és azon belül végtelen számú teremtmény, végtelen számú angyalok, fizikai és spirituális teremtmények, és mindezek közül Isten lehajolt, és a mi mocskunkból bennünket kiválasztott, és itt ugye beszéltünk róla, hogy itt ez az egyiptomi kivonulás kapcsolódik ehhez, amit ugye nem sokára, egészen pontosan két hét múlva, jövő hét végén fogunk ünnepelni a Pészakot, hogy ott Isten ugye lehajolt hozzánk a Egyiptom mocskába, ugye az a, amiről azt mondjuk, hogy Egyiptom az a legromlottabb ország, és hogy a zsidóknak, akik a hébereknek Egyiptomban voltak, semmilyen érzemük nem volt, és semmivel nem voltak jobbak, mint a többiek, akik ott laktak, és azt is mondja a Kabala, ugye, hogy a tisztátalanság 49 kapujából már a 49-ben a legmélyebben voltak a zsidók, és Isten lehajolt hozzánk, és mit mondunk? Pészakkor, lajjelédé, malach, lajjelédé, szára, nem egy szeráf által, és nem egy malach által, és nem egy angyal által, és nem egy küldött által, hanem Isten saját maga lehajolt, és saját kezűnek kivezetett bennünket Egyiptomból. Ugye ez egy metafora arra, hogy Isten lehajolt, és a zsidókat magához ölelte, és ezt az ölelést, ezt ugye elmagyaráztuk, hogy van olyan ölelés, ami csak egy belekarolás, az igazi ölelés, az egy ilyen ölelés, ami esetleg még egy csókkal is együtt jár, az a teljes egyéválás, amikor jobb oldal, bal oldal, közép, és még szájon csók is van, akkor ugye azt mondjuk, hogy egy ilyen öleléssel Isten megölelt bennünket, és megcsókolt bennünket, és kivezetett Egyiptomból. Nos, ez az ölelés, ez mivel jelenik meg? Megjelenik, ugye azt mondtuk, hogy az ölelés, a fizikai, a kéz a kézzel, a váll a vállal való ölelés, az ugye a gyakorlat, a mitvát. Ugye minden egyes alkalom, amikor valaki a gyakorlatban megtart egy mitvát, az olyan, mintha Isten ölelésében lenne, hiszen az ő gyakorlata és az isteni gyakorlat, az isteni testrész úgymond ezzel egyesül. Amikor meg Tórát tanul, és Tórát vesz a szájára, akkor a száján, Isten a száján csókolja. Nos, ugye egy ilyen ölelést és szájcsókot kapunk Istentől, amikor Isten kivezet bennünket Egyiptomba, és nekünk adja a Tórát és a mitvákat. És ez, ugye, ha ezt az ember végig gondolja, és ezen elmeditál, akkor ez rögtön föléveszi benne a vágyat Isten, hát el is szégyeli magát tulajdonképpen a saját földiessége és alantossága miatt, és rögtön Isten felé fordítja a szívét, amikor végig gondolja, hogy ennek a óriási különbségnek és távolságnak az acára Isten lehajolt hozzánk, és bennünket így magához ölelt, akkor ez előhívja bennünk a Isten iránti szeretetet. Van egy történet, jópofa történet, hallottam a héten. A történet arról szól, hogy amikor ugye a haszonizmus kialakult, akkor nagyon sokan ugye hát görbe szemmel nézték a haszid irányzatot, hogy miről is szól. Minden oldalról, de tulajdonképpen akik a legáldázatosabb ellenségeiknek tartották a haszidokat, azok a maszkinim voltak. Maszkinim, a haszkala, akiről biztos hallottatok, a haszkala, ugye a úgymond a zsidó, idézőjelben zsidó felvilágosodás hívei, akik Mózes Mendelszohn követőiként ugye azt hirdették, hogy a zsidóságot ugye meg kell reformálni, és a új világ és az új kor szelleméhez kell illeszteni, és tulajdonképpen a zsidóságnak a lelkét, a spirituális lelkét vették ki, és minden egyfajta ilyen racionalizmus részeként egyfajta olyan vizsgálódásnak lett a tárgya, ami a tiszta hitet és a spiritualitást kiöli a zsidóságba. Tehát nagyon fontos a zsidóság, mély gondolatok vannak benne, ugyanúgy, ahogy van, hogy vannak a fizikában, és a matematikában, és a történelemben, de a zsidóság megélése az csak ilyen szellemi úton történhet, és leegyszerűsítve hirdették, és hiányzik belőle az a transzcendencia, az a végtelennek a megtapasztalása, ami nem egy racionális magyarázat által történik, vagy nem a... És ez volt tulajdonképpen a Haskalának a lényege. És a Haskala számára a legnagyobb ellenség azok a haszidok voltak. De a haszidok hozták ugyanebben az időben, amikor a Haskala született, a haszidizmus is akkor jött létre, az egyik nyugaton, a másik keleten. És miközben a Haskala hatására európai zsidó fiatalok sok tízezre hagyta el a vallást, közben a másik oldalon, aki ezt meg tudta állítani, ez a haszidizmus, aki egy új spirituális erőt és újjáéledést hozott a zsidóság megélésébe és gyakorlásába. És ezért sok történet van, a maszkinok, Haskala hívei és a haszidok összecsapnak, hogy úgy mondja. Sok olyan anekdóta van, amiben egy ilyen párnyötéből van. És van egy ilyen anekdóta, hogy egyszer azt mondja, hogy ezt egy maszkin, és azt mondta az egyik hasidnak, azt mondja, hát ti haszidok, marhák vagytok. Mondja, a redék azok olyanok, mint egy ilyen üzletember. Csak a pénz érdekli őket. Jönnek a hívek, szerencsétlenek, alig keresnek valamit, odaadják a rebének, Ki azt hiszik, hogy az azért van, hogy a közösségnek megy, vagy a szegényeknek, de ne, oda rebe magára költi, nézd meg, micsoda háza van, micsoda udvartartás, stb. Hát így hülyék vagytok, hogy így vertitek ezt a csalit, hát azt mondja neki, hát így figyelj, valaki nagyon emlékeztet engem, és így, ahogy most beszélsz, eszemlítődik tulajdonképpen kire. Ja, tudod, kire emlékeztek? A nagymamának a tehenére. Ja, miért? A nagymamának volt egy tehene, ami nagyon elkötelezett tehén volt, és mindig adta a tejet, és mindig rendben volt, és a nagymamám pedig a gondját is elte, de hát egy általos zsidó háztartásban nem volt annyi, vagy ilyen olyan sok amikor lappalra lehetett tenni, úgyhogy a tehénekre nem jutott nagyon sok. Hétközben jutott a víz, és a kis szalma. Ugye a sábeszkor, a vége volt a sábesznek, ugye a vízzel is forrolni kellett. A nagymám mit csinált? Kimosta a sábeszi edényeket, ugye a só lett esedény tesz az, és azt a piszkos vizet a sólesztes maradékkal és minden azt öntötte oda a tehénnek. A tehén pedig nagyon örült ennek, hogy végre egy jó zsíros falat, ugye valami kis maga, amit tartalom egy jó pár kalóriával a vízbe, és minden szombat este a nagymamám kimosta az edényeket, ő azért forró vízzel azt odaadta a tehénnek, a tehénnek alig várta, egész héten tudta, hogy én megéri jó szolgálatot tenni, és megéri tejet adni, és megéri csak ilyen egyszerű vízen és szalmán élni, mert szombat este jön a finom falat, és azt minden szombat este várta. Tehát este történt egy probléma, szombat este az jomtövre esett, bejött az ünnep. És a nagymamám a sok foglalatosság között elfelejtette ezt a vizet odaadni a tehénnek, és kiöntötte a vizet, és adott neki normál vizet. A tehén már még várhatott, a szombat este van, és látja, hogy nem az a víz van, nem a zsíros víz. Belekostol, nem hitte el? Ennek ez jár. Ez olyan jussa. Gondolkozott, mi történhetett? Jártad esze, mi lehet? Mi történhetett itt, hogy a nem kapta meg a jussát? De álljad, azt mondja, furcsfangos azt mondja, ez én gazdám. Biztos, ő megette? Megitta azt a vizet? És azért nem nekem adta. Lenyúlta a vizet! De te is erre emlékeztet, azt mondja, te élsz egy világban, ahol minden a pénzről szól, a hatalomról szól, és azt gondolod, hogy mindenki más, az ugyanilyen, ugyanebben a világban él, és akkor te, amit látod, rögtön azt szerint a gondolat, te saját gondolatod világa szerint értelmezni. És gyakran az ember látja, hogy van, valakivel beszél, akkor annyira más világ, ahonnan jön, vagy annyira más a gondolkodásmód, hogy szinte elbeszélt, mert a mondat van, de nem úgy érti, mint amit te gondolsz, mert az ő világában az, ami egész más jelent. A te világodban egy szennyes víz, az ő világban meg egy zsíros falat. És azért nincs miről beszélni. Ugye miért mondtam ezt a történetet? Ugye, ha ugye, van egy tehén, meg van egy háziasszony, akkor azok között elég nagy a különbség, de mondjuk nem akkora a különbség, de elég nagy a különbség, ez a különbség olyan nevetséges szituációt is tud teremteni, hogy azt mondja, hogy az egyiknek az egy szennyes víz, a másiknak meg egy zsíros falat, amire azt gondolja, hogy biztos ellopta a nagyi, ellopta a gazdi, de mégis a különbség a háziasszony és a tehén között messze nem akkora, mint a jóisten és köztünk. Ez egy egész más dimenzió. És mégis ennek az egész más dimenziónak a dacára Isten lehajol hozzánk és minket választ, akkor az emberben föl kell valamit ébreszteni. És ennek kapcsán szó volt róla, hogy elkezdtük magyarázni azt a mondatot, amit gyakran szoktunk mondani, mindig amikor egy mitvát csinálunk, akkor mondunk előtte egy áldást. Egy zsidó ember mindenre mond áldást. Mond áldást az ennivalóra, mond áldást az innivalóra, de nem csak erre, hanem minden jóra, ami és rosszra, ami éli, arra mond egy áldást. Ugye a mitvákra is mondunk egy áldást. Minden áldás hogyan szól? Báruka tá, semmenu, kénu, meleha, alá. Áldott vagy törökké Isten a világ királya. És egy mitváról van szó. Akkor úgy folytatjuk a serki, sonu, mitvajszaveci, onu, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és meghagyta nekünk, hogy Nehomiás Krinin, megkérjük az imaciat, meghagyta nekünk, hogy a Hárlik nélkül Sábasz Kajdes, meghagyta nekünk, hogy gyújtsuk meg a szombati gyertyákat, meghagyta nekünk, hogy minden mitvánál az eleje az ugyanaz. És itt fontos, hogy ez a négy szó, a serki csondul mitvai szóveszi van, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és meghagyta nekünk, hogy ugye miről van szó? Mit jelent az, hogy megszentelt bennünket? Ugye ennek a megszentelésnek az értelméről kezdtünk el beszélni. Ja, innen fogjuk most folytatni. A megszentelésnek két értelme van. Kicsit mivel az ablakot nyitni, mert kicsit meleg lesz értelme. Fázol?
Nem, most már nem. Én tudtam vele, húzásból.
Aha. Csak egy perc egyszer, hogy friss levegő. Szóval, hogy mit jelent az, hogy a Selkit Sondra, amit Fajszor Simon, hogy megszentelt bennünk az a parancsolataival. Beszéltünk róla a múlt héten, hogy ennek a megszentelésnek van egy olyan értelme, mint amikor egy férfi azt mondja a nőnek, íme, te meg vagy nekem szentelve Mózes és Izrael törvényei által. Ugye? Amit mikor mondja egy férfi egy nőnek? Amikor elveszi feleségét. Amikor felhúzza a gyűrűt az ujjára. Ugye? Akkor mit jelent az, hogy meg vagy nekem szentelve? Az a szó, hogy kados, az elválasztottat jelent. Kadosum uvdál, elválasztott. Akkor ugye egy nőnél, amikor egy férfi azt mondja a nőnek, hogy meg vagy nekem szentelve, az azt mondja, hogy el vagy nekem választva. El vagy nekem választva a többi férfitől, mert mostantól csak velem lehet, és más férfivel nem lehet. Akkor amikor azt mondjuk, hogy Isten megszentelt bennünket, az arra a viszonyra utal, hogy mi Istené vagyunk, és nem lehetünk másé. Nem adhatjunk át magunkat másnak, más élvezetnek, más örömnek, más isteneknek, nem bálványozhatunk más. És ezt jelenti a Selki Csonta és Veszi Vanu, hogy megszenteltél bennünket a parancsod, hogy elválasztottál bennünket a hétköznapitól, elválasztottál bennünket a bálványoktól, és itt a bálványok alatt nem csak azt a hagyományos értelme a bálványokat értjük, hanem a zsidó embernek minden az Isten. Az egész élete Istenről szól, mindenben ott van Isten. A konyhában, a hálószobában, a tanulásban, az evésben, az ivásban. Nincs olyan dolog, amiben ne lenne ott, és más, és mindent Istennek tulajdonítunk. Nincs más, mint egy házasságban. Amikor nem lehet azt mondani, hogy most veled vagyok, de holnap egy kicsit benézünk másnak a kapuájába is, nem? Ez egy olyan szintű elválasztás, hogy egyfajta szentség. És ezt jelenti azt a Selki Csonca Iszvetszi Vanu, hogy te megszenteltél bennünket. És erre mondtuk azt, hogy és ezzel fejeztük be a múlt héten, hogy Salamon király az énekek énekében ezért hasonlítja az Istennel való kapcsolatot egy férfi és egy nő viszonyához. Ugye mit mondunk, hogy ha valaki olvas az énekek énekét, fáradom? Most úgy hívom egy kis levegő, már bejött. Majd becsukja őt. Tehát az énekek énekében Salamon király egy szerelmi verset írt tulajdonképpen, de ennek a szerelmi vers, ez hogy került bele a Tórába, ugye a Tanakhba, a Bibliába, ahhoz, hogy a Tanakh könyvei közé kerüljön, kellett, hogy legyen valamilyen Istennel kapcsolatos jelentése. És a talmudi bölcsek azt mondják, hogy azért került be a Tanakhba, mert ez tulajdonképpen egy példa, egy metafora Isten és a zsidó nép kapcsolatára. Ugyanúgy, ahogy van egyfajta ölelés, és elkülönülés, és elválasztás, és megszentelés a férfi és a nő között, ugyanígy van Isten és a zsidó nép között. Akkor ez az első magyarázat. Kérdés?
A gernél ugyanaz
a hosszú. Nem. Mit lehet, hogy ugyanaz a hosszú állat? Hát nem lehet ugyanaz a hosszú állat, mert ez egy fordított dolog.
Az értem, csak hogy azt mondjuk, hogy a kedvesnek a változat tartja a válaszot, akkor a gernél, a válásnál
azt mondjuk, Hát éjjátszó teresztve haladom. Te szabad vagy minden embernek.
Tehát megszűnt
az így van. Szóval ugyanaz a logika, ilyen értem, csak minden a szóra. Szóval az a másik irányú. Az első kasszú, a selki csonulcait szó. Van egy másik magyarázata is ennek, hogy megszenteltél bennünket parancsolataid. Ugye az egyik első magyarázat, amit eddig mondtunk, az arról szól, hogy elválasztottál bennünket. Van egy másik magyarázata is. Se hellénu le malasz köyde se eljön. Ez azt jelenti, hogy valóban megszentelt bennünket, hogy felemelt bennünket az ő magas szintű szentségére, áldott legyen, se higdu sasz és elkadas borhu, ami nem más, mint Isten szentsége, bichojdő játszmaj, az ő valódi, egyéni, eszenciális szentsége, meg dusa hí, lassan abdala, és tulajdonképpen ez a szentség, az isteni szentség, az megint csak visszatér ahhoz a gondolathoz, amit eddig mondtunk, hogy ez elválasztás, mert miért hívjuk az Istent úgy, ha kadosh baruchu, kadosh baruchu ugye az a Isten neve, vagy így a megnevezése, szent áldott ő, a szent az azt jelenti, hogy elválasztott. Hogy mit jelent, hogy elválasztott? Hogy nincs Isten, el van választva a világtól, a hétköznapi világtól. Ugye a hétköznapi világban nem érezhető Isten, nem jelenik meg Isten, nem azt tölti ki a mi gondolatainkat sem, és azért sem, mert nem ez az, ami reflektál a világból, vagy ami kisugárzik a világból. Isten úgymond el van választva a világtól, nem érezhető a világban. És az isteni szentség az azért is el van választva a világtól, mert felfoghatatlan lenne a véges teremtmények számára. Mubichinat szajvet kolámin, ez mint körülveszi a világokat. Most én a fajlis lábasban, és nem tud beléjük öltözni, nem öltözik beléjük, mert a világ az egy véges valami. Isten végtelensége nem tud beleöltözni, nem tud megjelenni a véges világban, mert a véges világ azért véges, mert az nem végtelen. Akkor a végtelen és a véges el vannak egymástól választva. És azáltal, hogy mi megtartsuk a mitrákat, valamilyen módon Isten fölemel bennünket ebbe a végtelen szentségbe. Megint kérdés van?
Azt pedig, hogy el vannak választva, ahogy az előbbi mondatokban mondani, ettől a világtól?
Ugye bizonyos értelemben egyrészt előfordul, igen, tehát hogy valamelyikem, egy ember azt mondja, hogy ez egy Jánkel a kordos, mit tudom, valaki, egy szent valaki, akkor azt mondom, kifejezetten akkor szokták használni, ha valaki, aki nagyon egy a világtól elmond, remete vagy, tudom én. De most mi többet mondunk ennél. Én azt mondjuk, hogy egy mitzva megtartásával tulajdonképpen mi is rákapcsolódunk, mi is elválasztódunk a világtól. Bekapcsolódunk valami olyanba, ami nem a világ szintjén van, hanem valamilyen más dimenzióba. Rákapcsolódunk egy a világtól normálisan elválasztott dimenzióra. Ezt éri el a mitzva és a tóra. A tóra és a mitzva. Ugye? Ki a idei jihod a nefes viszkáló luszóba én szöbb alakom. Azáltal, hogy a lélek egyesül és felolvad a végtelen isteni fényben, hát egy hívve májnöszöm az véges krusat élenszöm barukum ámes. Ezáltal eléri a végtelen isteni fény szentségének a szintjét. Mert hákásom is a helyeszöm is kellerezba is barás. De a hajulál hadim ámes tekintettel azzal, hogy felolvad benne, és egyé válik vele. Mert az első kaszú, mert itt szemlik dajsim, ki kada is ánia sem. Több ilyen idézet is van, ami erre a viszonyra utal a Tórában. A Tórában azt mondja, hogy Isten a zsidó népnek, mert itt szemlik az aisim, legyetek nekem szentek, mert én is szent vagyok. A másik helyen azt mondja, hogy ábdi leszke, minha ámin, nilt li. Elválasztolak szépeket a népektől, hogy az enyém legyetek. Hogy miért vár sziszem, ez kalmi szóisztál, itt szemlik az aisim, le vagy kéhem, a nia sem, le vagy kéhem. Egy harmadik helyen azt mondja, tartsátok meg a parancsolataimat, és legyetek szentek az örökkévaló isteneteknek, én vagyok az örökkévaló istenetek. Ez mind mire utal, Pirus, kérde, ki a mitzvöz? Mert azáltal, hogy megtartjátok a parancsolataimat, ha reynyelő kássenechem, azáltal a ti istenetek leszek, a tiétek leszek, ugye egyesültök velem, egyesültek az én szintemmel, mondja Elohé Ábrahám, mint ahogy úgy is hívjuk Istent, hogy Ábrahám istene. Elohé Jitzchak, vagy Izsák istene. Elohé Jákob, Jákob istene. Nikra Kény, azért nevezzük így, és ha abba is halljuk, hinesz meg kavala is valesz, mert az atyák, Ábrahám, Izsák és Jákob, mint egy szekér vetették alá magukat az isteni akaratnak. Nem volt másuk, mint Isten. Télim, Mechlanim, Vajra, és ezért alávetették magukat, de egyben fel is olvadtak az isteni fényben. Ugye miről van szó? Amikor azt mondjuk, hogy Ábrahám Isten, Izsák Isten, Jákob Isten, ez ugye nem azt jelenti, hogy ők voltak, akik megcsinálták. Hát ők létrehozták, megalkották ezt az Istent, ez az övék. Ez azt jelenti, hogy ők, ez olyan, mint a férjem. A férjem az enyém. Szerintem, hogy csak az enyém. Van egy ilyen történet, hogy egyszer az Ászer Rebbe felesége a Rebbeszen beszélgetett más asszonyokkal, és szóval este, és így is jól ugye beszélgetett, és azt mondta, meine Zogt, az enyém azt mondja, hogy így is jól ez egy kifejezés volt, hogy az én férjem, azt mondták, meine, az enyém. Ugye a manapság nem lehet szokták ezt használni, az enyém. Mindenki levonhatja a közös, hogy miért nem. De ugye ez kifejezi olyan fajta szentséget, ha valakire, a férjedre, a feleségre azt mondja, hogy az enyém, az kifejezi azt, hogy mennyire szentek vagytok egymásnak, azért, hogy tényleg csak egymásé vagytok, és nem vagytok senki másé. Ugye ezért lehet azt mondani, hogy az enyém, mert hogyha kicsit az enyém is vagy, meg kicsit másé is vagy, akkor már nem vagy csak az enyém, akkor az már egy másik viszony. Miért szerintem azt mondta, Miner Zog, és erre az enyém azt mondja, amilyen ügyben. És erre az általában épp átment ott, a szoba mellett, és meghallotta, hogy azt mondta róla a feleségem, Mark Miner, és az általában ugye mindent nagyon mélyen értelmezett, mindennek nagyon mély, rögtön, mint egy igazi zsidó, ugye mindennek rögtön valami mély értelmet adott és tanulságot, és maga módján ugye tőle megszokott módon rögtön elkezdett remegni, ahogy belegondolt ebbe, és a éneklő hangján azt mondta, mit én mitra binichke varendájner, mit viszol mitzöz binichke varendájmestöz. Ugye egy mitrával a tiéd lettem, akkor hány és hány mitra van, amivel pedig istené lettem. Ami által istené vagyok. Ugye azt akarta kifejezni, hogy a viszony, hogy van egy mitra, ugye a házasság mitrája, ami által már azt lehet mondani egymásra az enyém. És a Isten mitváit pedig nap mint nap megtartjuk, és az mennyivel inkább Istenévé tesz bennünket.
És mondjuk, hogy van gond. És ha mondjuk, ez a logika alapján, hogy már ez
gond. Kérem mondjuk. Ha mondjuk Istenem, ez ezt jelenti elvileg. Kachamú, Holnet és Mitzva, és ugyanígy van, ahogy Ábrahámnál, Izsáknál és Jákobnál, ugyanígy van minden egyes léleknél Izraelből, de sász éjszakaszaira, amikor a Tórával foglalkozik, Vaham Mitzvot, hogy egy mitzvát tart meg. Ve lachén hívú le zá lakum ve láma jutné kol a összegbe mitzvot. Ezért kötelezték bölcseink, ezért köteleztek bennünket, hogy fölálljunk bárki előtt, aki egy mitzvát megtart. Áfingú burvámon lesz, még akkor is, hogyha az illető, aki a mitzvát csinálja, az tudatlan és egyszerű ember. Miért? Már nincsen sem, a sejhen, mit lábesben ápsaj. Amiatt, az isteni fény miatt, ami belé öltözik és rászáll abban az időben, amikor a mitzvát megtartja. Ja, miről van szó egész pontosan? Igen, ez, hogy köteleztek bennünket felállni, mindig, ha egy mitzva megtartását tartjuk, ez honnan jön ez a dolog, ez a kötelezettség, ez a sohanálomban nem szerepel. A Jeruzsálemi Talmudban, van ez, és arról van szó, hogy a Jeruzsálemi Talmudban szól arról, ugye, ahogy tanultuk itt a Misna órán, hogy van ugye a második tized fogalma. Ki emlékszik, mi ez a második tized? Ami az, amikor Jeruzsálembe fel kell vinni, és ott kell elfogyasztani. Ja, akkor ott ugye nagyon sokan Jeruzsálembe gyakorlatilag ez egy mindennapos dolog volt, hogy jöttek emberek, és hozták magukat gyümölcsöt vitték fel. És akkor ugye az a kérdés, a Jeruzsálem tanúd azt mondja, hogy amikor egy... Én nem hiszem, arról van szó, hogy föl kell-e állni, a Jeruzsálemben mit tudom, munkás emberek, vagy iparosok, vagy kereskedők voltak, akkor föl kellett-e állni, hogyha egy tóra tudós ment arra. És azt mondja, hogy nem kell felállni. Föl kell-e állni, hogyha valaki hoz master change-t, valaki hoz második tizedet, hozza föl, akkor föl kell állni. És a kommentárok között vita, hogy mi az oka ennek. Az egyik azt mondja, hogy praktikus oka van, az azt mondja, mert azt akar, nem a, ugye ezek egyszerű emberek voltak, akik hozták a master change-t, a második tizedet, és ugyan azt akarták, az az érzésük legyen, hogy fontosak, hogy jönnek, akkor megkapták a kóvelet, a tiszteletet, stb. Egy másik magyarázó azt mondja, hogy nem, azért van, mert egy mitva, amikor történik, akkor fel kell állni. És amúgy nem minden mitvánál, de nagyon sok mitvánál ez megvan mai napig, amúgy állva kell csinálni, állva tesszük a finint, állva gyújtjuk a sábeszi gyertyát, állunk akkor, amikor körülvetés van, állunk, amikor hál' is mondunk. A fölállni az egy tiszteleteljes dolog. A kérdés az, hogy mit mond, miért kell fölállni? Mondja, azért kell fölállni, mert meg kell adni a tiszteletet annak az isteni fénynek, ami annak az embernek a lelkén van, aki éppen a mitvát csinálja. Ugye? A kérdés az, hogy mi van ezzel az isteni fény, ezt miért nem látjuk? Miért nem tapasztaljuk? Ugye? Itt kéne, hogy akkor tapasztaljuk. Miről van szó, hogy minden mitvával Istenhez köti magát az ember, akkor ezt a köteléket érezni is kéne.
Előbbiekből indulva, hogyha a mitvák azok a végtelenhez kapcsolják a véges világot, akkor a véges világban nem láthatjuk a végtelennek a kivetődését, így sem.
Igen. De a kérdés, hogy ez a oka annak, hogy miért nem látjuk. De technikailag hogyan működik ez, hogy nem látjuk. Van az, hogy el tudjuk magyarázni, mi az oka, de mi a gyakorlatban mi akadályozza meg, hogy lássuk. Erről lesz szó most. Van egy történet. A történet úgy szól, megint ha már a Maskilimról beszélünk, ugye a Haskala híveiről, van egy történet, hogy egyszer a Levelesáv utazott valahova, Levelesáv volt ugye az ötödik Lubavitchi Rebbe. Levelesáv utazott valahova, és a szekér, vagy a hintó, nem tudom, amin utazott, volt pár utazása, akik ilyen Maskilim, ilyen a Haskala hívei voltak. És akkor próbálták a nevéből kihúzni, hogy bizonyítsa be nekik, hogy van ilyen spiritualitás. Hogy van Isten, hogy van spiritualitás. De ő próbálta így, próbálta úgy, próbálta amúgy. És nem egy bizonyos ponton látta, hogy nem jut előre, mert egyik magyarázatot sem akarták elfogadni. És erre azt mondja nekik a Rebbe, Monti, hova utaztok? Azt mondja, mit tudom én, Párizsba. És miért mentek Párizsba? Azért, mert van egy nagyon fontos tudományos kérdés, amit ott fogunk tudni feldolgozni igazán. Szekik szép. És mit gondoltok, miért utazik velünk a kocsis? Miért utazik? Azért, mert tudja, hogy ez a munkája, és elérünk Párizsba, akkor megkapja a pénzét, és akkor tudja, hogy a családját el kell tartani, tud benne venni dolgokat. Oké, és miért utazik a ló? Azt mondja, hogy nagyon egyszerű. A ló azért utazik, mert tudja, hogy ha verik a fenekét, és jól megy, akkor mire lemegy a nap, meg fognak valahol érkezni, és fog kapni finom szalmát, és azt meg fogja enni. És ugye, ez jár egész nap a fejébe. Szóval nézzük meg, ti utaztok, és az jár a fejetekben, hogy tudományos kérdés. A kocsis utazik ugyanazon az úton, ugyanazon a szekeren, és mi jár a fejében, a pénz, amit megkap az út végén. A ló utazik, és utazik egészen, és mi áll a fejében a szalma. És azt mondja nekik a Rebe, hírisül. Szerintem, de felfrák, hamarodzány, mint a malachin, mit malachin? Azt mondja, ha a ló, attól még, hogy a ló az a szalmára gondol, attól az angyalok nem angyalok? Mit akart nekik mondani? Hogy attól még, hogy a ló ugyanazon az úton van, mint ti, és a lónak nem, hogy nem gondol a tudományos kérdésre, hanem nem is gondolhatna a tudományos kérdésre, ő csak a szalma világában tud gondolkodni. Attól még a tudományos kérdés, a tiszteltek meg egy tudományos kérdés. Attól még, hogy a ló az azt hiszi, hogy mind, miről szól az egész, csak a szalmára, attól még egy angyal, és az létezik, az egy spirituális dolog, az létezik. Nem csak az létezik, amit látunk, hanem az is, amit nem látunk, és ugyanabban a létezésben tud lenni, mint az a híres vicc, amit szerintem már többször mesélt a Mózuszkában, ugye, akkor be akarták bizonyítani az ötfelségek, hogy nincs Isten. Nincs ennek a vicces?
Nem.
Ó, az alapvicc.
Nem.
Nem. Azt mondja, hogy Tanár bácsi beült, és meg akarta győzni egyszer a gyerekeket, értsék meg, hogy nincs Isten. Nézzétek gyereket. Nézzétek ki az ablakon. Mit láttok ott az ablakon kívül? Felhőket. De miért látjátok a felhőket? Mert ott vannak. Nagyon egyszerű. Vannak felhők, akkor látjátok a felhőket, vannak felhők. De akkor most nézzetek föl itt a ott jártak. Mi van itt? Egy tábla. Miért látjátok a táblát? Mert ott van. Azt mondja, oké, akkor az ember látja a táblát, akkor van tábla. Nagyon egyszerű. Azt mondja, látjátok Istent? Nem. Ha van Isten? Nincs. Ugye megbeszéltük. Az ember, amit lát, az van, ami nincs. Erre Mózuszka felállt, mert talán egy kérdést szeretnék feltenni a gyerekeknek. Gyerekek, látjátok a tanár agyát? Nem. Van agya? Nincs. Ugye akkor ugye mit akar ezt mondani, hogy nem csak az van, amit lát, hanem sokkal több van. És attól még, hogy te nem látod, attól még nem azt jelenti, hogy nincsen. Ugyanúgy azt mondja, attól még, hogy a ló az a szalmára gondol, az nem azt jelenti, hogy az angyal az nem angyal. No. Akkor ez a helyzet itt is a isteni fénnyel, amit ebben lelkére rászáll. Azt mondja, rás, én nássam már gesed, az a helyzet, hogy ez mindig az, csak a lelke az embernek nem érzi ezt. Miért nem érzi? Mint mi mászák a hajmére gufni, amiatt a vastag függöny, vastag, nem is függöny, vastag réteg miatt, a testiesség vastag rétege miatt, slöjniz bachech, hogy még nem finomult ki, umachsich énél nefes, és elsötétíti az ember lelkének szemeit, márajt előkín, Istent, hogy meglássa, elsötétíti az ember szemét, az, hogy Isten meglássa. Mondja, ahogy nem úgy, mint az ősatyák, akiknek a teste olyan kifinomult, sem spirituális volt, hogy ők megérezték. Ezt azt mondja, mit jelent, hogy az embernek a teste nincs kifinomulva, vagy még ki van finomulva. Vannak emberek, akik durvák. Akkor valaki durva, és nagyon földies, földhöz ragadt, akkor általában miről van szó? Hogy kevésbé rezonál, és kevésbé érzi egyáltalán apró, finom lelki kérdéseket. Szóval nem látja, hogy mi folyik körül. Sűrű anyagból van, és nem nagyon anyagias, mondjuk, és nem is veszi észre például a két ember viszonyában sem. Ugye, ha valaki valamit mond finoman, akkor nem érti, hogy mire gondol. Nem érti, hogy mi van ebben. Más egy pillantásban is megérti a másik ember. Az kifejezésű, hogy most mi az ábra. Ez azon múlik, hogy az ember mennyire egy kifinomult valami. Azt mondja, ezt a spirituális dolgot is valaki nem érti. Azért, mert annyira anyagias, és annyira vastag az a vőr, ami van rajta, és nincs kifinomítva, hogy ezért nem tudja megérezni, nem úgy, mint az atyák, akik már életükben is annyira kifinomultak, hogy érezték ezt, és ezért róluk azt lehetett mondani, hogy az ő istenük. Mert ők tényleg érezték, nem csak úgy volt, hanem érezték is. Az első almár, és azt a bőrök, akkor ide, és bátkolok, nem teszi törzsébe, hogy lava, áni, bárvén, hogy én a behémoszai szímak, van ni tamidimak. A zsoltárokat, ki írta a zsoltárokat?
Dávid
király. Ugye, Dávid királynak a zsoltáraiban, ugye ez egy kérdés, hogy ki hogy a Dávid királynak ez az összes az ő szerzeménye, hogy ezt meg, vagy egy, csak ő összegyűjtötte ezeket. És ha jól nem emlékszem pontosan, hol van ez írva, de az van írva, hogy Dávid király azon kívül, hogy a saját szerzeményei 10 szerzőtől gyűjtötte ezeket össze. És erre vannak is utalások a Zsoltárokban. Vannak utalások, hogy ez ennek a dala, ez annak a dala, ez amannak a dala. Azt jelenti, hogy valakitől, és van 10 szerző, akit felsorol a Talmud, most emlékszem pontosan a nevre, az egyik az Asaf. Az Asaf, és akkor van is ilyen Zsoltán, így kezdődik, Asaf éneke. Ki volt az Asaf, ebben vita van, hogy az Asaf, ez Kórahnak volt a fia, vagy egy jóval korábbi Mózes idejében való személyiség volt, hogy valaki, aki Jeruzsálemben élt, de az ő egyik Zsoltárában az van írva, én buta vagyok, és nem tudok semmit, de hémasz a hiszémak, mint állatok vagyok veled, de mindig veled vagyok. Ez hogyan értelmezi a Rebe? Azt akarja ezzel mondani, Klai már áfa fissemike behéma, annak ellenére, hogy olyan vagyok, mint egy állat, bihajsz imak, amikor veled vagyok, Istennel, vlajéda, és nem tudom, nem is tudom, vlajágis, és nem is érzem, hogy veled vagyok, de nási írkod, de nem érzem a lelkemben ezt a egységet, ami veled van, amikor egy mitvát megtartok, és egy tipolyra lejje maszal fákád, azt az egységet, ami azt kéne, hogy eredményezze, hogy a lelkembe szálljon Isten félelme és Isten megérzése előbb, majd később, Ahavarába vett a Nugin, Isten végtelen szeretete, hogy kell ismerni, hogy Isten olyan szeretete, ami mint egy tűz felemészte nekem, mindezt a szadikim, mint például a szadikoknál, és a nizdáhechumra, akiknél a testiesség már ki lett finomítva, náluk ugye érződik, amikor egy mitvát megtartnak, akkor olyan, azt mesélik a Berzicseli Lévi Itzhak, aki híres szádik volt, azt mesélik róla, hogy ugye vannak a félünnepek, amikor nem lehet, akkor nem teszünk filint. Ugye? Mondjuk egy Pészak alatt a haszidok nem tesznek filint. Más askenázoknál van, hogy az ünnepen senki nem tesz filint, de félünnepen tesznek filint. Mi nem teszünk filint. Azt meséli az ünnep alatt. Ez egy vita, ez egy talmudi vita, hogy kell, nem kell. És azt mesélik egy vicces Berzicsevről, hogy amikor vége volt a Pészáknak, ami a szukottak, nem tudom, akkor nem tudott elaludni, mert úgy izgult, hogy másnap reggel fölteszi a tfilint, és egyszer történt, hogy egyszer egész éjszaka nem tudott elaludni, és másnap reggel, ahogy kisütött a nap, az első napsugár korán reggel hajnal már rohant a tfilinjéhez, és tette, és odament, és remegve fogta a tfilint, és akkor vette észre, hogy vérzik a keze. Miért? Mert annyira beleélte magát a tfilin, és annyira várta, nem is vette észre, hogy amikor a tfilinhez nyúlt, keresztül ment egy szekrény, egy üveges szekrényen a keze, és úgy vette ki a tfilint. És nem annyira egy szádik az érzi. Csinálj mitvát, érzi azt a szentséget, ami rászáll a mitvára. Mi nem érezzük. Miért nem érezzük? Mert nincs a testünk az nagyon túlságosan testies. Túlságosan olyanok vagyunk, mint a nagymama felne. Aki csak miben tud gondolkozni, kis zsíros víz, kis jó pár zsíros falat, ami abban a vízben, a moslékban, amit kapunk, abban gondolok egész nap azon, hogy jár az eszünk, hogy ez a moslék az milyen. Most több van belőle, most kevesebb, most jó áron adják. Ezen gondolkozunk, hogy a nagyon földies, földözragadt dolgaikkal vagyunk elfoglalva, és ezért nem érezzük, nem vagyunk eléggé finomak, hogy megérezzük ezt az isteni szemét. De, olyanok vagyunk, mint egy állat, de ettől függetlenül mégis Isten velünk van. Attól, hogy nem érezzük, attól még ott van. Ahogy mondta a Levele Sár, attól még, hogy a ló a szalmára gondol, attól az angyal az angyal. Ez ott van. De áfá pihény, a nitamidimak, ennek dacára, mit mond a Zsoltárban, én veled vagyok, mindig veled vagyok. Ki én a hajmer mai neja, mert ez a testiesség, ez nem tudja megállítani, és megakadályozni, jihud a nefes bajrén szabarukó, az ember lelkének az egyesülését a végtelen isteni fénnyel, ami az összes világot megtölti, és amelyről az van írva, Gam choyshech le yachshech nimoch, hogy még a sötétség sem lesz sötétség előtte. Szerintem az egység Istennel létrejön, amit válta, csak mi nem érettük. De attól még az egység az megvan. Innen folytatjuk.
Jó, aztán elkészültem.